Kedves testvérek, még mindig a győzelmes élet gondolatánál maradva, a hónap utolsó vasárnapján, ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is, a hónap igéjével együtt forduljunk az üzenet felé, a mai üzenet felé, a Máté evangélium a 6. részének a 25. versétől terjedő szakaszt magunk elé véve, a bizalom kincseiről elmélkedve, Máté evangélium a 6. részének 25. versétől. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezők liliomait. Mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyítőek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mind ezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja ti mennyei atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van, hanem keresitek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Kedves testvérek, nem könnyű szavak ezek természetesen, és mindjárt előre kell bocsátanunk azt, hogy Jézus ezt a tanítást is elsősorban a tanítványainak adta, nem úgy általában. Az az ige, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Még akkor is, ha négy szem közt hangzott el, Nikodémussal éjjel beszélgetett erről Jézus, ez akkor is az egész világnak szól. Térjetek meg, menjetek be a szoros kapun, és így tovább. Ez sem egy szűk körnek hirdetett üzenet, felszólítás, mindenkinek szól. De vannak olyan tanítások, amelyek elé a hegyi beszéd bevezető gondolatait oda képzelhetjük. Ugye azt olvassuk a hegyi beszéd elején, hogy mikor leült, felment a hegyre, leült, oda mentek hozzá a tanítványai. És megnyitotta a száját, és elkezdett beszélni hozzájuk. Mondhatnám azt, hogy vannak tanítások, amelyek úgy a síkságon mindenkinek szólnak. És vannak tanítások, amelyekért fel kell mászni a hegyre. Nem mindenki megy fel, attól tartok, hogy én is a síkságon maradnék. Inkább nem szeretek hegyet mászni, sohasem szerettem. De Jézusért felmennék valahogy négy kéz lábbár. Ha van egy felvonó, egy lift, akkor ott állnék sorba inkább. Mindegy. Tehát vannak dolgok képletesen, amelyekért bizony mászni kell. Fel kell mászni a hegyre. Lihegünk és izzadunk, és közben mindenfélét gondolunk, de le kell győznünk magunkat azért, hogy ott legyünk, és meghallgassuk, és elfogadjuk azt, amit Jézus mond, nem mindenkinek, csak annak, aki az ő tanítványa akar lenni. És akkor itt valamit még tisztázzunk. Azt, hogy senki nem lehet a saját elképzelései szerint Jézus tanítványa. Pedig szeretnénk így tenni. Tehát mi majd megmondjuk, hogy milyen mértékig leszünk Jézus tanítványa. És azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen fakultatív dolog. Örüljön neki Jézus, hogy mi is megpróbálunk vele menni. Mert nyilván kell neki a létszám, mint ahogy ez most is fölvetődik, hogy ilyen vattának ott vagyunk körülötte, és hogy szétnéz, és azt mondja, milyen sokan vagyunk. Számolja meg valaki hamar, hogy hányan vagyunk. Nem, ő azt mondta egyszer, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben, én is ott vagyok. Tehát ő neki elég a kettő-három emberrel való őszinte, nyitott szívű közösség. És akkor ő ott van, és fontos. Ahogy fontos volt, mint említettem, a Nikodémussal való éjszakai beszélgetés is. De egyszer nagyon keményen azt mondta Jézus, hogy aki meg nem tagadja apját, anyját, fitestvérét, nőtestvérét, gyermekét, maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Vannak a Bibliában ilyen túlzó kifejezések, és Jézus is szívesen használ ilyeneket. Mondok másik példát is. Ha te kezed botránkoztat meg, vágd le. Ha a szemed botránkoztat meg, vágd ki. Vagy ugyanilyen túlzás az is, hogy miért nézed a szálkát, ami a te atyád fia szemében van, és a gerendát nem veszed észre, ami a tiédben van. Nyilvánvaló, hogy nem tud egy gerenda belekerülni az ember szemébe. Jézus túlzásokat használ azért, hogy bizonyos igazságokat megértessen, és például a tanítványsággal kapcsolatban emberi összefüggéseink, kapcsolataink úgynevezett megtagadása alatt nem azt érti, hogy ne gondoskodjunk szeretteinkről, mert ő még a keresztfáról is gondoskodott, az édesanyjáról, hogy kinél lakjon, imhol a te fiad, mondja János felé biccentve, ott haldoklása, szörnyűséges kínjai közepette is. Tehát nem azt mondja, hogy fordítsunk nekik hátat, tagadjuk le, hogy hozzájuk tartozunk, felejtsük el, hogy gondoskodnunk kell róluk, mert aki az övéiről nem gondoskodik, és ez is ige, az rosszabb a hitetlen. De azt akarta Jézus érzékeltetni, hogy a tanítványnak muszáj egyfajta önfeladással a mesterre koncentrálni, mert különben nem lesz a dologból semmi. Én amikor autót vezetni tanultam, akkor nem is vettem észre, hogy az oktatóval időnként vitatkoztam, mert ő mondta, hogy így csináld, úgy csináld, ezt csináld, azt csináld, és akkor én néha tettem egy-egy megjegyzést, és egyszer elfogyott a béke tűrése, és azt mondta, hogy ezért utálok papot meg pedagógust tanítani, mert ti mindent kidumáltok, mondta ő, tessék azt csinálni, amit én mondok. Na most nehezünkre esik, és Jézus tanítványainak sem ment könnyen, hogy a mester azt mondta, hogy ne, vagy így. És jöttek a kérdések, hogy miért nem lehet úgy, és miért nem lehet ezt, vagy az is lehet, hogy elhangzott már itt az a kis alap példa, egyszer valaki vitte a gyerekét a zenetanárhoz hegedűt tanulni, és a tanár mondott egy összeget, szívéhez kapott a szülő, és azt mondta, hogy de a fiam már magától egy kicsit megtanult hegedülni. És erre azt mondta a mester, hogy akkor a duplája, mert előbb le kell szoktatnom arról, amit ő magának így összekínlódott, mert ez nem úgy van. Tessék a mestert egyfajta önfeladással követni, mert nem tanítvány az, aki saját magát követi. Akkor minek megy a mesterrel? Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással, mondja az Ószövetség egyik nagyon fontos profétai igéje. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy azért azt mondom néktek ne, és folytatja, akkor nem ereszthetjük el a fülünk mellett, vagy egyik fülemen be, a másikon ki. És nagyon beletalál Jézus a kényes problémáink közepébe, amikor azt mondja, hogy ti ne aggodalmaskodjatok a ti életetek, éltetek felett. Miért mondja ezt? Mert aggodalmaskodunk. Mert egyfolytában aggodalmaskodunk, mert már kedélybetegek vagyunk, mert már elveszítettük minden reménységünket, már nincs perspektívánk, már nincs kedvünk élni, ahogy Ildikó kérte az imádságot, szívből egyet értettem, és együtt éreztem vele, és édesanyjával, és mindazokkal, akik úgy érzik, hogy elég, igen, már ne akarjanak még egyszer mindenféle kölcsönre, megértésre, egyikkel, másikkal szembeni haragra, ellenség ellen fölpiszkálni, elég volt. Szeretnék már egy kicsit békességben lenni. Teljesen megértem ezt, és mióta a világ, az aggodalmaskodásnak óriási szerepe van az embernek az életében. Más az aggódás, persze, más az, ha elengedjük a gyerekünket, és akkor is hát ugye, ezen a területen is vannak elfogadhatatlan magatartások. Lányos apák tudnak meglehetősen zaklatottan viselkedni mindig, érdekes módon a fiús anyák kevésbé. De hát ilyen a világ. Tehát az aggódás az egy lépésre van. Persze az aggodalmaskodástól az egyiknek lehet helye bizonyos keretek között, a másiknak nem. De újra mondom, hogy Jézus ezt a tanítványainak mondja. Akarsz-e a nincstelen Jézus tanítványa lenni? Egyszer ketten odaszegődtek Jézushoz, hogy szeretnének az ő tanítványai lenni, és egy pillanat alatt megszűnt ez a vágyuk, amikor Jézus azt mondta, hogy jó, a rókának van barlangja, a égi madaraknak fészke, az emberfiának nincs. Tehát ha az első tanítványok kérdéséhez ezt odaragasztjuk, mert ugye úgy jött az első két tanítvány Jézushoz, hogy Mester, hol laksz? János evangéliumában ezt találjuk. Hát szeretnénk látni, hogy hol lakik. Mi van a lakásában? Mikor itt Békásmegyeren sok évvel ezelőtt először jöttek be a lakásunkba olyanok, akik szerettek volna együtt imádkozni velünk, akkor rögtön kiderült, hogy az a hír, hogy mi dúsgazdagok vagyunk, mert mindenki jöhetett panaszaival kérincsélni ezt, azt, amazt, megállt az az ember, aki Józsi bácsi, Zsolti emlékszik rá, aki ezt az egészet szervezte és körülnézett, és megállapította, hogy nincs annak a vagyonnak nyoma, csak azt mondta, hogy milyen sok könyv van. De mégis talált valamit, ami a gazdagságnak, bár egy másfajta gazdagságnak a jeleit mutatta az ő számára. Mester, hol laksz? Hadd nézzük, hogy van berendezve a ház, mit halmoztál ott fel? Van-e ládika az ágy alatt, vagy a kulcsra zárt belső szobában, nem mondom, hogy füstölt, húsok lógnak-e, mert ami a mi kamráinkban van, az ott nyilván nem volt. De elmentek és meglátták, mondja az ige, és nem részletezi, hogy mit láttak, és valószínű azért nem, mert egyszerűen megnyugodtak, hogy nem ott kell keresni a Mesterrel kapcsolatban az értékeket, ahol általában a világ keresi. Nem biztos, hogy puritán volt ez a lakás, de nem volt hivalkodó. Ez nyilvánvaló, hogy nem volt hivalkodó az a hely, ahol Jézus lakott, és egy olyan embernek a lakhelye volt, aki ugyan visszavonult pihenni, szeretett mindig is visszavonulni, fontosnak tartotta, hogy visszavonuljon útközben is, míg a többiek valahol aludtak, ő esetleg fölment a hegyre imádkozni, és vissza tudott vonulni, de nem volt az ő háza az ő vára, és nem volt az ő háza az ő kincsestára. Joga van azt mondani, hogy ne aggodalmaskodjatok, mert tudja, mit jelent máról holnapra élni. Gazdag lévén szegény élet, tudatosan választotta ezt az életformát, nem arról van szó, hogy a mély szegénységbe született, és ott is maradt, és ott is élt, de miután mindenről tudatosan lemondott, ezért meg tudta azokat érteni, akik a mély szegénységben éltek. És közülük választotta a tanítványait, a senkiket, hogy a valakiket megszégyenítse. Persze voltak olyanok, akik vagyonukból szolgáltak neki. Volt olyan tanítása is, amikor Péter azt mondja, mindent elhagytunk, érted, hogy de százannyit kaptatok. Van egy kör, ahol minden házba úgy tértek be, mintha hazamennétek. És az, akik ott vannak, azok megosztják veletek azt, amiük van. A vendéglátás, a vendégszeretet, az nagyon-nagyon fontos tanítás volt a zsidóság életében mindig. Az a gondolat, hogy hát ha a Mesiást, az Úrnak valamelyik angyalát vendégelem meg, hát ha ezért mindenki boldogan fogadta be a legtoprongyosabb csavargót is. Egyszer Tel Avivban járva szombat táján láttam, hogy egy ember lejött egy házból tálcával a kezében, amin kalács volt és kávé, leült az útszélen egy emberrel, és elfogyasztották ezt együtt. Gondolkoztam rajta, hogy miért így vendégeli meg. Hát lehet, hogy otthon az asszony nem örült. Lehet, hogy egy lecsúszott rokon volt, aki már sokszor kizsigerelte őket, de házigazdának fontos volt. Hát, ha benne az Úrnak valamelyik angyalát vendégelem meg, ahogy Ábrahám hajdán Sodoma és Gomora pusztulása előtt az Úr angyalait megvendégelhette. És eszembe jut az a fontos tanítás is, amit Illés mond az özvegy asszonynak, akit olyan helyzetben talál, hogy éppen a vékában lévő kevés lisztecskét és a korsóban lévő kevés olajat gyűjti össze, ugyanez megismétlődik Elizeus történetében is, össze is keverednek ezek a gondolatok, és azt mondja Illés, először süss nekem, miután az asszony elmondja, hogy most készülünk az utolsó kis bodagot megsütni, és aztán meghalunk a fiammal együtt, süss előbb nekem, mert nem fog kifogyni a vékabeli liszt és a korsóbeli olaj, míg az Úr esőt nem áld. De ennek az előfeltétele, hogy előbb süss nekem. Tehát amikor úgy érzed, hogy neked se elég, gyorsan oszd meg valakivel, mert akkor ki fog tartani a vékabeli liszt és a korsóbeli olaj. Erre az igére alapítva hoztunk létre egy kis alapítványt is, a Véka és Korsó alapítványt, amit nehéz helyzetben lévő gyerekek iskolai oktatási támogatására szántunk. Mert nem fogy ki a vékabeli liszt és a korsóbeli olaj, csak tanulj meg a szegénységedben is bízni, a kiszolgáltatott helyzetben is abban a napban élni, amiben vagy. Nem feltétlenül kell sokat időznünk Jézus hasonlatainál. Nagyon szépek ezek az égi madarak, a mezők liliumai, amelyeket ruháznak, etetnek Isten gondviselő munkatársai, angyalai az Úr akarata szerint. Nem tud Salamon király a maga legnagyobb dicsőségében sem úgy öltözködni, ahogy Isten a vadvirágokat öltözteti, mert ez a mezők liliumai vadvirágot Izraelben. Csodálatosak a virágok. Csak gyönyörködünk, letépjük őket, de valahányszor megtesszük, valahányszor kancsóba rakjuk, gondoljunk erre az igére. Isten ezen keresztül üzeni nekem, hogy nem feledkezik el rólam. Hogy ezredek óta, mióta a világ világ, és mióta virág hajt, még egy gyomvirág sem tud úgy kinőni, hogy annak a tökéletes, szépségű, szirmai virágtölcsére ne üzennék azt, hogy Isten gondoskodni fog rólad. Ha a gyomvirágról is gondolt előre, ha a mezők liliomait öltöztette, vagy az égi madarak, akiket sokféleképpen táplál az Úr itt a kertben. Zsolti után is tipegnek a vadgalambok, télen a feleségem ablakára szállnak, és ott lesik, várják, üzenik egymásnak, hogy felkelt az az asszony, és megint hozott magot nekünk, és a kertet is megüzenik egymásnak, hogy olyan fákat ültetnek azok az emberek, akik itt a szeméttelepet felszámolták, amin van madarak számára csipegethető termés, mert erre is gondoltunk, amikor elültettük a fákat, hogy olyan legyen, hogy a madarak kedvelnek. De mindezt azért tesszük, mert imádjuk Istent, és az ő tanítványai vagyunk, nem azért, mert születetten ilyen jók vagyunk, csak valamire rájöttünk, hogy jó és felemelő érzés az Úr tanítványának lenni. Boldogan ültetünk olyan fát, amit a madarak csipegethetnek. Tőle tanultuk ezt, és őt akarjuk ebben is követni. És akkor nézzünk a szakasznak a végére, ahol összegzi Jézus a tanítását. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mivel ruházkodjunk, és ezt ki lehet bővíteni. Itt csak ilyen alap dolgokat mond Jézus, de ebben minden benne van, ami miatt mi aggodalmaskodunk, és ami miatt megengedjük, hogy rövid, csodálatos életünk megterhelődjék, és egyébre se tudjunk gondolni, csak arra, hogy miért, hogyan, miképpen, mintha erre születtünk volna, és ezt a sorsot szánta volna nekünk Isten, hogy ezek miatt, az alap dolgok miatt elveszítsük békességünket, örömünket, hitünket, és úgy érezzük, hogy ennek kell élnünk. És nem akarom lesöpörni azokat a dolgokat, amelyek mindannyiunkat érhettek, érhetnek, pláne egy gazdasági válság alatt, pláne akkor, amikor így ingadozik a pénznek az értéke, mindenki érzi ezt, az egész világon érzi, és mi is ezek között vagyunk, és nem is lenne hiteles a mi hitünk, hogyha ebben a helyzetben minket nem perzselne meg ez a tűz. De könnyű hívő embernek és tanítványnak lenni a völgyben. Tessék a hegyen is tanítványnak lenni. Ott derül ki, azért mászhatja fel őket Jézus, hadd lássam, elküldhetem-e őket a világ végére. Jaj, kicsi hegyre se tudtok felmászni, mert ez nem olyan magas hegy volt ám. Ez a Tokai hegynél nem volt magasabb, amin ők ott leültek. Ez inkább egy olyan kis dombocska volt. Ide se tudtok felmászni, hogy fogtok elmenni szerte a világra, hogy tanítvánnyát tegyetek minden népeket. Ha csak a gyalogokkal versenyeztek és elfáradtok, mondja az ige. Mi lesz, amikor a lovagok jönnek? És nem szabad megbántódnunk azon, hogy Jézus tesztel bennünket egy kicsit. Hát ezt tette a választott néppel is. Megéheztetett titeket, megszomjaztatott, hogy megtudjátok, hogy mi van a szívetekben, és hogy ő is megtudja, hogy mi van a szívetekben. Hogyan lehet küzdeni szabadságért egy ilyen maroknyi kis népnek, egy ütköző államban, világbirodalmak között, hogyha pusztai vándorlásban egy kicsit késik az ivóvíz, vagy bár a manna az mindig időben jött, de a táplálkozásban való változatosságot Isten nem mindig, nem folyamatosan garantálja. Szóval ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok. Lukács hozzáteszi még, hogy és ne kételkedjetek. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, nem valahol távol, hanem akik közöttetek élnek. Máté nem olyan elfogadó a pogányokkal szemben, mint Jézus volt, tehát ő evangéliumban többször fölidézi őket, és itt ennek az egész felolvasott szakasznak a kulcsszavánál, az aggodalmaskodásnál is pogányokat vél látni a probléma mögött. Mindezeket a pogányok kérdezik. Ti is tudjátok? Ha eddig nem vettétek komolyan, én most megerősítem, mondja Jézus, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire, mondja Lukács, hogy mindezekre, mondja Máté, szükségetek van. Néha elvétjük, néha belefogunk olyasmibe, amire nem biztos, hogy szükségünk van, és nehézségek közé kerülhetünk. Isten kegyelmes, meg fog segíteni. De talán szükségünk van a próbára azért, hogy megtanuljunk ezután egy fontos szempontot, előre kérdezni, tanítványként kérdezni. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Hogy hova vezet ez az út? Belevágok vakmerő dolgokba is, ha te akarod. És hitben fogom folytatni. Most, amikor az új egyházi törvény kapcsán hát nagyon sok probléma merült fel, nekem is újra el kellett csendesednem a fölött, hogy amit elkezdtünk, amiben belekezdtünk hajdan, és amit ma is jónak látunk, vajon mindazt úgy és aként akarta-e az Úr. És mindig tanítom az én tanítványaimnak, hogy soha nem a nehézségek között kell az embernek feltenni ezt a kérdést, hogy vajon az Úrtól való volt-e. Mert a nehézség lehet, hogy még jobban bizonyítja, hogy igen, az Úrtól való volt. De az biztos, hogy meg kell nekem is, és meg kell mindannyiunknak tanulni, előre kérdezni. Uram, mit akarsz? Ha te akarod, akkor a kőfalon is átmegyek. Ha te akarod, leúrom a templom tornyáról, ahogy a sátán kísérti Jézust. Nem arról van szó, hogy az Úr ne ugorna le, ha az Úr ezt akarja tőle. De csak azért, hogy népszerűségét hajhászva a világnak valami különleges produkciót mutasson, azért nem tenné meg. Tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, mik azok, amikre szükségetek van, így lehetne szó szerint pontosabban fordítani az eredeti szöveget. Jó tudja, hogy mik azok, amikre szükségetek van, és akkor lehet, mint Müller György, a sokak által ismert hívő árvaház alapító gyerekek ezereit fenntartani mindenféle állami dotáció nélkül, hitből napról napra, és az ő csodáiból erősödünk, az ő csodálatos megtapasztalásaiból, mi is, amikor a küzdelmeinket folytatjuk, mert Isten meg akarta mutatni, hogy ahogy a mezők füvét és az égi madarakat el tudja tartani azokat, akiknek nem a személyes problémájuk és gondjuk az elsődleges. És talán itt vesz egy minőségi fordulatot ez az egész tanítás. Nagyon nehezen szakadunk el attól, hogy az Istennel való viszonyban a saját személyes gondjainkért harcoljunk. Az egészségünkért, az anyagi jólétünkért, vagy megfelelő színvonalunkért. Hol vannak azok, akiket Isten odafektethet a szomszéd ágyra, mert nem lehet igazán hitelesen beszélni a Istennek minden értelmet felülhaladó békességéről így, hogy az ember kívülről bemegy, olyan sokszor élem át ezt, hogy bemegyek, ilyen túlzott egészséget sugározva, nem persze a látszat csal esetleg, de nem feltétlenül kell tudni. Bemegyek, kijövök egy látogatásnál, könnyű neki, bejön ide, leül egy pár percre, papol valamit, és aztán távozik. De a másik ott marad fájdalmaival és nehézségeivel, és egészen más a helyzet, amikor a hívő ember a másik ágyon nyög, és a fájdalmai nyögései közepette mondja el azt, hogy Isten békessége betölti a szívét. Ami nem arról szól, hogy nem lesz fájdalmam. Csak a legendában van az, hogy Jézusnak nem is fájtak a szegek helyei, meg a korbágy, de hogy nem fájtak azok is. Ez más kérdés, hogy nem az volt a legnagyobb kín. Isten tudja, mennyei atyátok tudja, hogy mik azok, amikre szükségetek van. ahogy Anna kér az Úrtól egy gyermeket, hogy aztán neki szentelhesse ezt a gyermeket. Ez a tanítványnak a nagy tapasztalata. Uram, adj nekem sok pénzt, hogy én elvihessem oda, ahová a költségvetésből nem jut. Sok bírálatért, hogy bezzeg, most sipákolok, mi lesz az egyházammal. Nem azért sipákolok, mindig elmondom, hogy nagyon nehezen jut el emberek szívéhez. Nem az egyházamat féltem. Azon a pokol kapui sem vesznek diadalt, hanem azokra a szatmári, borsodi, vagy még inkább templéni szörnyű szegénységben élő gyerekekre gondolok, akiknek kalapozunk mindig, vagy akiknek az egyházi kiegészítő támogatást is megszerezzük, mert még az is kevés, még ezzel is ráfizetés, és ez a vállalkozás, ő érettük. De nem azért mondom újra, mert mi olyan jók lennénk, hanem mert valaki elhívott, valaki előttünk ment, valakit a mesterünknek, megváltó úrunknak tekintünk, ő így csinálta, és őt akarjuk követni. Ő tudatosan ment az egy elveszett után. Ő tudatosan ment a vidéki szegények után. Nem Jeruzsálemben játszódnak az evangéliumoknak a legterjedelmesebb története. Ez nem mondom, hogy a legfontosabb, mert ott feszítették aztán meg Jézust. Mondhatnánk, hogy csak ezért ment fel Jeruzsálembe, hogy ott őt megfeszítsék, de egyébként Galilea útjain találjuk őt, útközben találjuk végig a vidéki szegénység és elhagyatottság érdekelte őt. Igen, keresétek először az Isten országát. Itt sorrendet mond az evangélium Lukácsnál, kizárólagosság van, csak az Isten országát keresétek. Hozzám közelebb áll a Máté megközelítés, kevésbé fanatikus, fundamentalista, ahogy az ott a virasztáson is elhangzott, hogy a fundamentalista keresztényekkel mindig van egy kis baj, tehát túlzásokba esnek. Máté kevésbé fundamentalista, mondjuk így, mint Lukács, bár ővel sincs különösebb bajunk. Megelégszik azzal, hogy először, tehát hogy legyen egy átrendeződés bennünk. Nem azt mondja, hogy ne törődjetek el, ne is egyetek, mert akkor jön az elmebetegség, hogy a napsugár, éppen nem olyan régen, egy-két éve volt itt valaki, aki napsugárevőnek gondolta magát és családját, és ezzel akarta táplálni, és vagy nem jött fel annyiszor a nap, vagy valami egyéb probléma volt, de szépen éhen haltak, alig tudtak valakit megmenteni a családból. Szóval nem mondjuk azt, hogy ezzel ne is foglalkozzunk, mert Isten napja majd eltart minket, vagy menjünk ki kapirgálni a madarakkal együtt a földekre. Nem ilyeneket mond, hanem már az egy óriási lépés lenne, ha egy helyes sorrend kialakulna. Először az Isten országát. Hogy abból fakadjon minden földi ügyem azután. Először az Isten országát és az ő igazságát, és azután ezek mind megadatnak. Nem abból vonom le Isten irántam való jóságát, hogy milyen gazdagságot ad. Ez már az Ószövetségi bölcsességben is ugyanígy volt. Nehagy szegénységet, hogy meg ne átkozzalak, nehagy gazdagságot, hogy el ne feledkezzem rólad. Táplálj engem hozzám illő eletellel, és ez nekem elég. Megtanultam, hogy mi az elég. Megtanultam, hogy nekem fontosabb Isten országa. Ebben mindenféle dolog, a minőség, a gondolatok gazdagsága, az emberi kapcsolatokban lelt öröm és érték fontosabb, mint hogy valamit gyűjtsek, amit aztán a tolvajok ellopnak, rozsda megemészt, moly megrág, és így tovább, hogy hetekkel ezelőtt is Isten igéjéből tanultuk. Tehát sorrendet, helyes sorrendet. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik. Elég minden napnak a maga baja, szoktuk egymásnak mondogatni Istvánnal az elmúlt hónapokban, és mindig örülünk, ha egy nap úgy záródik, hogy még fizetőképesek voltunk, még tudtuk teljesíteni a dolgokat, és közben tényleg megtanuljuk ezt gyakorolni, hogy majd a holnap aggódik a maga dolgai felett. Ma, itt, ebben a pillanatban, most örülünk Isten kegyelmének, megtartó kegyelmének. Mert miért is ne aggodalmaskodjunk a holnap felett? Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Nem arról szól ez a dolog, hogy ne végezzük el azt, ami bekapaszkodik majd a holnap. Isten napokra bontva teremtette a világot. Az egy első napra épült a második nap és a harmadik nap és a többi. De aznap mindig megállt és gyönyörködött, és elég volt neki arra a napra a világosság, vagy a vizek szétválasztása. Elég volt, és majd holnap, a következő napon vesszük elő azokat a dolgokat, amelyek próbát jelentenek. Elég minden napnak a maga baja. Nem vádolom magam a tegnap miatt, amiért se, amit elrontottam. Abból megpróbálok okulni. És le akarom mi hamarabb zárni, mert a jövőt nem áldozhatom fel. A maradék időben nem ülhetek tétlenül. Ez is gonosz kísértése a sátánnak, hogy holnap meg afelett bánkódjak, hogy mit rontottam el tegnap. Nem tudom megváltoztatni. Hát ha elrontottam, elrontottam. Uram, bocsásd meg. És lépjünk tovább. Nem akarom emészteni magam, hanem, és nem akarom a holnap miatt rosszul érezni magam. Mi lesz holnap? Mi lesz holnap után? Nem tudom. Nincs a kezemben. Nem tudom, meddig tart az én utam, életem, időm, befolyásom. Én ma akarlak téged hűségesen követni, és megelégedni a mai mindennapi kenyérrel, a mai gondokkal, a mai győzelmeknek akarok örülni. És egy kicsit készítem a szívem azoknak a meglepetéseknek és áldásoknak, amelyeket majd holnap ad az Úr. Legyen így mindjárt életében. Amen.